Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltsághalálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ahogy itt végignézek a padsorokon, jó pár pedagógus ül a gyülekezetben, úgyhogy nálamnál sokkal jobban tudják, hogy milyen fontosak a pedagógiai elvek, milyen didaktikai módszerekre van szükség ahhoz, hogy egy kezdő általános iskolást tanítsunk, vagy egy kamaszhoz hogyan forduljunk. Igen, örök kérdés volt minden korszakban, hogy mit és hogyan tanítsunk. A középkorban a Szentírás magyarázatnak is nagyon pontosan meghatározott menete volt. Luther Márton ezt örökölte, és a reformáció legelején, amikor elkezdte a tanítási módszerét, ő is eszerint magyarázta a Szentírást. Négy síkon, négy szinten magyaráztak egy-egy bibliai történetet. Először is mindig értelmezték az adott szöveget. A reformációnak ez volt az egyik első gyümölcse, hogy eredeti szöveget olvassuk el, és véletlenül se félreértsük azt, amit olvasunk. Majd ezután következett az, hogy az adott szövegrésznek mi a szimbolikus jelentése, és harmadik lépcsőként pedig következett az, hogy erkölcsi morális üzenete mi annak az adott szakasznak, és végül volt egy negyedik lépcső is, hogy a hallgatóságra nézve, annak a jövőjét figyelembe véve, azaz az előttünk állókra nézve, mit jelent az az adott bibliai szakasz. Ahogy mondottam, Luther Márton is eszerint tanított életének az elején, és elég csak belenézni a Zsoltárok előadásába, vagy a Rómabeliekhez írott levél előadásában, szépen lehet látni ezeket a tagolásokat, ahogy okította az akkori teológusokat. Talán nem lesz anakronizmus, ha a mai vasárnapon, amikor egy nagyon jól ismert történet kerül elénk, epizód kerül elénk, ugyanezt az elvet fogjuk folytatni, és így próbáljuk felelentve egy kicsit a középkort, áttéve azt a 21. századba megérteni azt a történetet, epizódot, amelyben Jézus Krisztusnak a természet feletti erejéről olvasunk. Így hallgassuk meg tehát az igehirdetés alapjául kijelölt szakaszt Máté evangéliumának 8. fejezetéből a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Jézus lecsendesíti a tengert. Amikor Jézus beszállt a hajóba, követték tanítványai, és íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Jézus pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk! De Jézus így szólt hozzájuk: Miért féltek, kis hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és egészen csendes lett a tenger. Az emberek ekkor nagyon elcsodálkoztak, és ezt mondták: Ki ez, hogy még a szelek is, és a tenger is engedelmeskednek neki? Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ami nélkül a középkorban, de a 21. században sincs írás magyarázat, hogy először a szöveget kell jól megértenünk, és azt elhelyezni az adott korban, és kortörténeti vonatkozásokat is meg kell lássunk benne. Mindenek előtt azt az ívet szeretném most elénk hozni, testvéreim, amely a vízkereszt ünnepe utáni vasárnapokon megfigyelhető, hiszen két vasárnappal ezelőtt a kánai mennyegző került elénk, ahol Jézus világossága, a világ világossága olyan formában mutatkozott meg, hogy Jézusnak hatalma volt az anyagi világon. Aztán a múlt vasárnap a kapernaumi századosnak a története került elénk, ahol kiderült, hogy a világ világosságának a betegségek felett, a nyomorúság felett is van hatalma, nem úgy, hogy terápiát ír elő, nem úgy, hogy elküldte az illetőt a gyógyszertárba egy vénnyel, hogy milyen gyógyszert váltson ki, hanem a szavával, és úgy, hogy el sem kellett mennie, gyógyított Jézus. És most a mai vasárnapon pedig egy másik oldaláról, egy harmadik oldaláról világít nékünk Jézus, hogy a természet erői felett is hatalommal rendelkezik Krisztus. A természet erőin keresztül is megmutatja az ő fényét és világosságát, és tündökölt ott a tanítványoknak ebben a hajóban. El kell ugyanakkor még mondani, amikor próbáljuk megérteni ezt a történetet, hogy nagyon sokáig sokan megkérdőjelezték ezt a történetet. Elsősorban a felvilágosodás korában kezdődött el, hogy kezdtek az ész alapján sok mindent megkérdőjelezni, és az emléktárgyak alapján egyszerűen azt mondták például, hogy hogy lehetett ekkora hajó a Genezáreti tón. A Genezáreti tó akkor sem volt nagyobb, mint a mi velencei tavunk, és olyan hajó, ahova 13-15 ember befér, ilyen hajókat nem is használtak a Genezáret taván, azaz regélnek az evangélisták. Ez a kételj mintegy 200 évig tartotta magát. 1985-ben, nem is olyan régen, a Galilei tó partján az iszapba elsüllyedve találtak egy hajóroncsot, amelyet eddig még soha nem találtak, és nem volt velük találkozásuk, és pont akkora olyan méretekkel rendelkezik, amelybe 14-15 ember belefér, és el is nevezték ezt a hajót Jézus hajójának. Ez nem azt jelenti, hogy ez az a hajó, amelyikben a történet lejátszódik, de volt ilyen hajó. Itt a reklám helyét mondom el, aki egy kicsit tud angolul, beírja, hogy Jézus hajója angolul, és már is a YouTube-on egy nagyon érdekes filmet lehet róla megnézni. És még egy zárójeles megjegyzés. A Biblia kritika, ugye ahogy mondottam, sok mindent megkérdőjelezett, csak egy másik példát hozok, a Betesda-tavi gyógyítást, ahol ugye a János evangéliumában arról olvasunk, hogy itt egy több csarnokos elfekvő volt egy olykor feltörő forrással. Ennek sem tudták a helyét, úgyhogy a Biblia kritikusok egyszerűen azt mondták, János milyen szépen mesél. Aztán a 60-as években ezt is kiásták, ezt is ma meg lehet már nézni. Azaz, amikor olvassuk Jézusról a történeteket, nem lehet úgy kezelni, hogy regélnek az evangélisták. De lépjünk tovább. És a legizgalmasabb talán a mai világban is, hogy mi a szimbolikus jelentése egy történetnek. Itt aztán elindulhat a fantáziánk, hiszen itt van szó tóról, tengerről, hajóról, emberekről, viharról. Szimbolikusan vajon mit akar ez a mi számunkra elmondani? És akkor azt kell mondanunk, hogy innen származhat talán az a szimbólum, hogy az egyház az egy hajó, a keresztény egyház pedig egy olyan hajó, amelyben Jézus is ott van, sőt Jézus van a fő helyen, Krisztus hajója maga az egyház, és a tenger szimbolikusan ezért jelentheti számunkra, vagy a tó jelentheti a háborgó világot, amelynek a világ tengerén hajózik a kereszténység, és olykor csendes vizeken terelget bennünket Isten, olykor pedig feltámad a szél, viharba kerülünk, hullámok csapnak át felöttünk, és meg kell harcolnunk a magunk harcát. És akkor nem lehet nem megemlékezni, testvérek, egy héttel ezelőtt történt viharról, áradatról, amikor Veronában történt ez a busz katasztrófa, és jó pár magyar polgártársunk van, akik egész biztos, hogy most hetekig, de lehet, hogy még hónapokig, éveken át is küzdeni fognak azzal a nagy kérdéssel, hogy ez meg miért történt. Miért pont az én gyermekemmel, miért pont így, és harcolnak a viharral, a világ viharával, és hánykódik az életük hajója, és várnak segítséget és bátorítást, Most itt lezárom ezt a gondolatot, de jelzem, hogy ezért nagyon izgalmas, amikor egy igének keressük a szimbolikus jelentését, és ebben a viharban ez a vihar is benne van, testvéreim. De lépjünk a harmadik szintre, hogy mi a morális, az erkölcsi üzenete ennek a történetnek. Ezt talán így lehetne megfogalmazni, hogy a háborgó tengert Jézus a természet feletti erejével le tudja csendesíteni. Jézus Krisztus az, aki az életünk háborgó tengerét le tudja csitítani. Ha vihar van, ha hullámok törnek fel, ha süvít a szél, ha himbálózik életünk hajója, majd felfordul, a nagy kérdés az, hogy egyedül küzdünk-e meg a viharral, vagy van egy természet feletti erő az életünkben, Jézus Krisztus, aki megszületett a bensőkben, akihez megtértünk, újjászülettünk, és vele küzdjük a harcunkat. Ezek a tanítványok nem tudjuk, hogy pontosan mire is gondolhattak ott a vihar közepette. A maguk életét féltették, megijedtek, hogy itt maradunk a Genezáreti tó kellős közepén megfulladva, vagy Jézust féltették, az Isten fiát, hát a messiással ez nem történhet meg. Egy azonban biztos, hogy Jézus, akiről Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy egy vánkoson aludt, tehát volt egy megfelelő alkalmatosság ott a hajóban, ahol le tudott dőlni Jézus, felkelt, megkérdezte őket, hogy miért féltek, hát itt vagyok, és aztán parancsolt a szeleknek, és lecsendesedett a tenger. Ezért mi sem tudjuk megakadályozni, hogy az életünkben ne legyen vihar, ne legyen küzdelem, ne legyen harc. A kérdés csak az, erkölcsileg, morális módon azt kell megkérdeznünk, hogy van-e Krisztusunk, akihez kiálthatunk, hogy Uram, állj mellém, Uram, ébredj fel, ne engedd, hogy elvessze. Takarj be oltalmazó szárnyaddal, ahogy eddig is vezéreltél, és olykor megéreztem a te közelségedet és szeretetedet, Uram, emelj fel, ébredj fel, Uram. És Krisztus egész biztos, hogy fel fog ébredni, idézőjelben mondva, és segíteni fog. És végül a negyedik magyarázati módozatra is figyeljünk, az úgynevezett eszkatológikus vagy hosszú távú magyarázata egy-egy történetnek. A jövőnkre nézve mit mondhatunk el ennek a történetnek kapcsán? Vihar bármikor támadhat, testvérei. És fog is még vihar támadni. És ezért azt kell meglátnunk, hogy van-e a megváltó, a természet feletti erővel rendelkező Úr számára hely az életünkben. Itt gondolkodtam el azon az elmúlt héten, hogy igaz, hogy a templomunk még csak 90 éves lesz majd jövőre, de a kelenföldi evangélikus közösség éppen körülbelül 100 évvel ezelőtt kezdett el szerveződni. Na akkor még a Bartók Béla úton és az ott lévő általános iskolának a tornatermében voltak az alkalmak, de ez már lassan egy évszázad, testvéreim, és akkor azon gondolkodtam el, hogy mi mindenen keresztül vezetett ez az évszázad. Most nem fogom elsorolni, mert nálamnál vannak itt idősebb testvérek, akik nálamnál sokkal jobban tudják, hogy mi volt a 20-as években, mi volt a 30-as évek végén, mi volt a háború alatt, 50-es évek, 60-as évek, 70-es évek, sőt a 2010-es években mi volt itt a gyülekezetben. Viharok voltak, újra meg újra. De megtartott bennünket az Isten az elmúlt században, és ezért hirdetem nektek és magamnak hosszú távon a jövőnkre nézve is, ha van Krisztus számára hely a szívünkben és a gyülekezetünkben, akkor evezzünk a mélyre, akkor ne féljünk, akkor nincs mit rettegni. A kérdés az, hogy Jézus ott van-e? És kezdjük el az új évszázadot bátra. Jézussal. A természet feletti erővel. idős tanárainktól, valószínűleg nem csak én, hanem a testvérek közül sokan megtanulták ezt a nagyon egyszerű, ősi latin mondást. Sapienti sat. A bölcsnek ez elég. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó Úrunk, Jézus Krisztus, köszönjük neked az evangélisták bizonyságtételét. Segíts bennünket lelked által, hogy kellő alázattal vegyük kézbe újra meg újra az evangéliumokat. Az abban rólad szóló és bizonyságot tévő híradásokat. Köszönjük világ világossága, világ üdvözítője, hogy nem kampányszerűen, hanem csendesen, egy-egy jelen keresztül mutattad meg hatalmadat az anyagi világ fölött, a betegségek, nyomorúságok fölött, mi több, a természet erői fölött. Add Úr Jézus, hogy így merjük mi is újra meg újra testünket, lelkünket, szellemünket, mindenünket, szeretteinket, családunkat, gyülekezetünket, magyar népünket, a világ egészét a te kezedbe és a te végtelen kegyelmedbe ajánlani. Így hallgass meg minket, és vezérelj továbbra is a te végtelen kegyelmeddel. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki sokkal bőségesebben megtehet mindent, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó ereje szerint övé legyen a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre. Ámen.